Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim húsvét ünnepének igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 15. fejezetében, a 47. verstől a következőképpen. Az első ember a föld porából való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyéiek is. És amint viseltük a földieknek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyéieknek a képét is. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, feltámadt. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Rendben van. Tudjuk, ezért vagyunk itt. Erről szól a húsvét. De mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Jézus feltámadt? Évről évre eljövünk, itt vagyunk a templomban, és ünnepeljük. Sőt, vannak, akik hétről hétre, vasárnapról vasárnapra itt vannak a templomban, és ugyanezt ünneplik, mert minden egyes vasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Egy mini húsvét minden vasárnap. Mégis nagyon keveset tudunk arról, hogy mi is történt húsvét hajnalán. Nem látunk be, mert nem láthatunk be a kulisszák mögé. Mi az a feltámadás? Hogyan is kell ezt elképzelnünk? Ahhoz képest, hogy keresztény hitünk erre épül, nem igazán tudjuk, hogy mit is hiszünk, ha hisszük egyáltalán. Ha nem egy néhány száz éves aranyos kis mesének tartjuk, és a húsvéti nyuszival együtt szépen beadagoljuk a tavaszi szünetbe a gyerekeknek, már ezzel is többet téve egyébként, mint a legtöbb ember, akinek halvány fogalma sincs arról, hogy húsvétkor mit is ünneplünk. Feltámadt. Ez mindennek az alapja. Mert ha Krisztus nem támad fel, akkor ahogyan Pál mondja alapigénk előtt néhány sorral, hiába való a ti hitetek. Akkor hiába vagyunk itt hétről hétre, húsvétről húsvétra. Mert nem mi, hanem például a hinduk mondják, hogy Jézus egy nagy guru volt, egy egészen különleges tanító, aki kár, hogy olyan fiatalon meghalt. Még mondhatott volna egy-két jó idézetet, amit kiposztolhatnánk a Facebook oldalunkra, vagy bármilyen közösségi oldalra, amelyet képeslapokra írhatunk, vagy ballagási szalagokra. Lássák, milyen műveltek is vagyunk. De Jézus nem egy nagy tanító. Jézus nem egy guru. Bár kétségtelen, hogy szavai életformáló, életet átalakító erővel bírnak. Jézus eljövetelének célja és értelme nem a bölcsesség, hanem a golgotai kereszt. A kereszt, ahol feláldozta magát helyettünk és értünk, helyetted és érted. Hogy neked kelljen elszenvedni a bűn büntetését, az Istentől való teljes elhagyatottságot. Erről szólt nagypéntek. Ez áll a középpontban. Az ebben való hit nélkül egész egyszerűen egy filozófiává, vagy egyfajta kultúrává, társadalmi rendszerré válna a Biblia tanítása, mint ahogy látjuk is, hogy ez történik. Jól mutatja ezt a nagy hét kezdetén leégett Notre Dame esete. Mert mindenki arról beszél, hogy majdnem elpusztult ez az egyébként valóban ikonikus templom, amelyről úgy beszéltek a híradásokban, hogy az európai kereszténység egyik legmeghatározóbb épülete, mely magát a kereszténységet szimbolizálja. Mert én is nagyon sajnálom a történelmi épületet, de a kereszténység nem egyenlő a Notre Dame-mal. A kereszténység nem egyenlő a római Szent Péter bazilikával sem. Sőt, nem egyenlő a budafoki evangélikus templommal sem. Amikor Jézus a valóban egyedülálló jeruzsálemi templomban állt, ezt mondta az ott lévőknek, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Nem értették akkor, hogy miről beszél. János apostol meg is jegyzi, ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban, írja János, testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Mert az igazi templom az Jézus testének a temploma. Lehet, hogy vannak fontos épületek, ikonikus épületek, amelyek valóban a kereszténységet szimbolizálják, de a legfontosabb épület az maga Jézus. Ezt az épületet pedig már elpusztítottuk. Igen, mi? A mi bűneinkkel, azzal, hogy semmibe vesszük az Istent, azzal, hogy úgy teszünk, mintha mi lennénk mindennek, ennek az egész világnak az urai, a mi kis saját világunk istenei. Aztán jönnek a nehézségek, jönnek helyzetek, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, jön egy betegség, jön a halál, és már is kétségbeesve kérdezgetjük, ha van Isten, akkor ezt hogyan engedheti? Miért engedi Isten? Valaki esetleg ma reggel már olvasott híreket, miért engedi Isten, hogy Sri Lankán keresztény templomoknál robbantsanak, hogy sokan meghaljanak, megsérüljenek. Húsvét napján, feltámadás öröm ünnepén. Vagy miért engedte Isten, hogy a Notre Dame éppen a nagy héten égjen le? Testvérem, belegondoltál-e abba, hogy Isten mindennél sokkal többet megengedett. Megengedte, hogy egyszülött fiát leköpjék, megalázzák, keresztre feszítsék, megöljék. Megengedte. Mert meg szerette volna mutatni neked, hogy ez az élet, ez a földi lét a maga örömeivel, gyönyörűségeivel, csodáival együtt csupán előszobája valaminek, valaminek, amit emberi szavakkal még leírni sem lehet. Feltámadt. Jézus feltámadása megmutatta, hogy az ember életében nem a haláli, nem a test elpusztulásai a végső szó. Feltámadt, amivel bizonyította, hogy életünk túlmutat a testen. hiszem a test feltámadását. Elmondtuk, elmondtad. Néhány perccel ezelőtt itt az Isten tiszteleten. De valóban így van. Hiszed a test feltámadását? Test feltámadása nem csak Jézus testének a feltámadása, hanem a te halál utáni életedet is jelenti. Mai napra kijelölt ige szakaszunkban Pál apostol erről ír a korintusi gyülekezet számára, a test feltámadásáról. Mert már akkor is rosszul képzelték, félreértették, félremagyarázták. Mert csak erre a földi életre koncentráltak, és a feltámadás valami újjáéledést jelentett. Jézusig valóban így volt. Maximum újra élet valaki. Jézus is támasztott fel halottakat. Ott volt például Lázár esete, akiről a Szentíró meg is jegyzi azt, hogy később meghalt. Igen, mert az a feltámadás, feltámasztás csak ideig, óráig tartott. Ilyen is van, ilyen is lehet. Ma is megtapasztalják ezt sokan, amikor újra élesztik őket. De Jézus feltámadása nem egy az életet kicsivel meghosszabbító újraélesztés volt, nem valami egészen más. Jól mutatja ezt az, ahogyan a feltámadás tanúi szembesülnek a feltámadással, magával Jézussal. Márk például ezt írja az evangéliumában, azután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben. Az emmausi tanítványokra utal, akiről Lukács is ír. Más alakban. Nem ismerték meg őt. Máté a tanítványokkal való találkozásról ezt jegyzi le. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Lukács is ugyanerről számol be, Jánosnál pedig Magdalai Máriáról olvasunk, aki hátrafordult és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Nem ismerik fel, mert más. Ugyanakkor a szentírók megjegyzik, hogy de mégiscsak ott vannak a sebek helyei, Jézus megmutatja ezt a tanítványoknak. Tehát valamilyen formában jelen van az a régi is, az az emberi test is, abban a feltámadott mennyei testben. Tehát a földi testet hordozza a mennyei. De az már nem az a test. Az valami egészen más. Hogyan lehetséges ez? Pál apostol az előbb felolvasott alapige, az olvasható alapige előtt, egész konkrétan előtte ezt írja, olyan ez, mint a mag, amelyet az ember elvet a földbe. Ezt a példát mondja Pál, és mi most, ha sikerül a technikát erre ízítani, akkor meg is nézzük, hogy ez hogy történik. A mag, amelyet a földbe vetnek, elpusztul, meghal, de belőle valami új, valami egészen új jön létre. Ez a példa jól mutatja, hogy igen, van olyan, hogy elpusztul, meghal valami, ami aztán később hordozza a régi test tulajdonságait, mégis valami egészen más, egészen új. De persze ez a kép sem teljesen tökéletes, ezért is kell Pál apostolnak is magyarázatot fűzni mellé, amelyben elmondja, hogy milyen kapcsolat van a két test közt. Egy egészen új megvilágításba is helyezi ezt a dolgot. Érdemes talán, ha nem is mélységeiben, de mégis azért megnézni azt, amit Pál apostol mond. Figyeljünk most ismét az igére, ezekre a szavakra. Ezt írja Pál, az első ember a föld porából való, a második ember mennyből való. A szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül az, hogy itt az első emberről, mikor beszél, akkor Ádámról valóban az első emberről szól Pál, aki tényleg, ahogy a Bibliában olvassuk, a föld porából való, tehát, ami ezt jelenti, alá van vetve a romlandóságnak. A második ember pedig a feltámadt Krisztus, a mennyből való, aki már nincs alávetve a test pusztulásának, tehát romolhatatlan. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyiek is. Tehát a földből valók romlandók, a mennyiek romolhatatlanok. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Tehát van földi testünk, és lesz mennyei testünk. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Magyarul ez a testünk, amiben most élünk, nem mehet a mennybe. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Jól látszik ebből a mondatból az, hogy Pál úgy várta Krisztusnak a visszatérését, hogy ez bármelyik pillanatban bekövetkezhet. És egy titkot is megoszt, a titok pedig az átváltozás. Nem úgy, ahogy ebből az előbbi videóból láthattuk, a növekedésről, nem néhány nap alatt szépen fokozatosan, hanem azt mondja, a romlandó testünkből romolhatatlan lesz egy szempillantás alatt. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Egy szempillantás alatt. Nem hosszas tanulási folyamat, nem a teológiai tudományokban való elmélyedés, nem is valamiféle gyakorlat elsajátítása adja meg az új életben járást. Mert itt ez a lényeg. Ez az ige erről szól. Ez az ige neked szól. Neked szól azért, hogy új életben járj. Hogy a régit azt vesd el, és öltözd fel az újat. Vesd el a romlandót, és öltözd fel a romolhatatlant. Jézus feltámadása teljesen újat hoz, amely egy szempillantás alatt átalakít mindenkit. És átalakít mindent, amit addig a világról gondoltál. Feltámadás. Igen, ha hiszünk benne, akkor lesz majd örök életünk, lesz majd romolhatatlan mennyei testünk, de már most. Most, ebben a földi életben, most, akár ebben a pillanatban, miénk lehet minden. Minden, amit ott majd egykor, a mennyben, teljességében tapasztalhatunk. Miénk lehet, tiéd lehet az Isten szeretete. tiéd lehet az a boldogság, az a felszabadult öröm, amit az Isten jelenléte okoz. Mert ezt okozza. Örömöd, boldogságot, felszabadultság érzését. Akkor is, hogyha az a test, amiben élünk, az nyomorog. Akkor is, hogyha felrobbantják egy templomban. Jézus feltámadása a mi feltámadásunknak is előképe. Titok, amelyet nem nagyon értünk, nem tudjuk ésszel felmérni, csak hittel megragadni. A húsvéti hit, a keresztény hit alapja. Enélkül, a feltámadásba vetett hit nélkül nincs. Nincs hit. Az nem hit. Vagy hit, de valami másban. Az a hit, hogy bár most a romlandóban élünk, hogy egyik esti énekünk mondja, változik, pusztul minden körülem, de az, aki nem változik, velünk van. Velünk van, és részesíteni szeretne bennünket az ő új teremtésében, az új életben. Hiszem a test feltámadását. Én hiszem a test feltámadását. Te hiszed, testvérem? Hiszed a test feltámadását? Hiszed azt, hogy egykor, halálod után, a földi tested elporladása után, Isten egy új mennyei testtel ajándékoz meg téged Jézus Krisztusért? Mert ő megnyitotta az utat, megnyitotta a lehetőséget. Lehetőséget ad neked is. És már most a tiéd lehet ez az új. Tiéd lehet ez a romolhatatlan. Hiszed-e a test feltámadását? Adja Isten, hogy miénk lehessen a feltámadás öröme. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy már most a te jelenlétedben élhetünk. Köszönjük, hogy bár sok minden van, ami körülvesz minket, és ami romlandó, de te mégis megmutatod a romolhatatlant. Köszönjük húsvét csodáját, egyszülött fiad halálból való feltámadását. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus megmutatta, hogy van hatalma bűnön és halálon, és hogy ő legyőzte mindkettőt. Kérünk téged, Urunk, hogy részesíts bennünket a feltámadás örömében, hogy Jézus Krisztussal együtt mi is feltámadjunk. Kérünk téged, hogy te ajándékozz meg bennünket ezzel az újjal. Ne egyszer majd, hanem már most. Kérünk téged, hogy te vezess bennünket, hogy ebben az újban növekedjünk. Ahogyan láttuk növekedni ezt a kis magból kikelt csírát, úgy növekedjen a mi hitünk is, azáltal, hogy te táplálsz, üdítesz bennünket igéddel. Kérünk, Urunk, te vezess bennünket, húsvétről húsvétra, vasárnapról vasárnapra, hogy ebben a hitben valóban erősödhessünk. Add nekünk igédet. Add nekünk egyszülött fiadat. Amen.